Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes.
Köszöntünk mindenkit, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
Takács Tamással.
És Dankó Bencével, és egyértelműen itt a tavasz, legalábbis, hogyha a naptárra nézünk, hiszen március az első tavaszi hónap. Ha eddig nem lenne fogadalmatok erre az évre, akkor most biztos lesz ennek a műsornak a hatására, ugyanis elkezdünk edzéssel foglalkozni. Szerintem érdemes lesz meghallgatni mindenkinek, aki ez a szó bármit is megmozgat. Úgy értem azoknak is, akik már edzenek, és nyilván bennük van a vágy, hogy még jobban tökéletesítsék a fejlődésüket, de azokat is, akik így most kezdenek el gondolkodni azon, hogyha itt a jó idő, és tényleg legyen vége a téli testpedésnek, akkor hogyan lehet nekiállni annak, hogy valami testmozgást rendszeresebben csináljanak, edződjenek, és ezt kerékpárral tegyék meg, vagy éppen ne kerékpárral tegyék meg. Cser Gábor edző vállalta azt, hogy ezekben a kérdésekben minket eligazít. Köszöntünk a Pedálban.
Sziasztok! És akkor én be is mutatnám egy kicsit Gabit, mert az adás előtt ugye gondolkoztunk sokat azon, hogy kit hívjunk be, mert elég összetett a dolog. A kerékpársport az egyszer egy komoly versenysport, tehát élsport, és egy nagyon széles tömegeket vonzó tömegsport, és hát ugye a két tábor között egyrészt óriási különbségek is vannak, másrészt módszertanilag, tehát edzéselméletileg azért eléggé eltér a két irány egymástól, és akkor gondolkoztam, hogy ki lehet az, aki ezt életszerűen tudja nekünk tolmácsolni. És hát a Gabi ugye gyerekkorától kezdve sportolóként, versenyzőként benne van ebben az egész kerékpározásban. Mountain bike-kal kezdte, aztán cyclocross országot, tehát hogy úgy végig járt az összes szakágat. Nem árulok el titkot, barátok is vagyunk. Volt egy rálátásom, hogy gyakorlatilag ő nem úgy lett edző, hogy kitette a cégért, mint a Mekmester, hogy én edző vagyok, hanem ugye egyre többen fordultak hozzád. Gyerekek, fiatalok, kapcsolatba kerültél, ugye hát elég Dina Marcia, vagy hát mondhatnánk több nevet, akinek segítettél a felkészülésben, majd amikor már ugye több ilyen fiatal a gyerekkel foglalkoztál, akkor egyre igényesebben képezted magad, és hát amennyire én meg tudom ítélni, eljutottál olyan szintre, hogy Magyarországon most már a versenysportban is egy meghatározó szaktekintély vagy, illetve emellett saját magadat is folyamatosan képezted és tesztelted a különböző master kategóriákban is. Tehát innen indulunk, hogy szeretnénk, ha te segítenél az egyszerű amatőröknek is szakágot választani és eligazodni ebben a komplex sportágban.
Az előbb, amikor így felvezetted ezt az egészet, és mondtad, hogy távol van egymástól az amatőr sport és a profi, ebben én szerintem vannak közös halmazok ebben egyébként.
Váljunk meg egy pillanatra, ez a tervszerűség felmerült bennem egy kérdés, hogy ez azt jelenti, hogy csak úgy azt mondani, hogy akkor én edzek, mozgok, sportolok, az nem fog sehova se vezetni, mindenképpen ki kell tűzni valamilyen célt, hogy gyorsabb leszek, erősebb leszek, lefogyok, többet fogok menni?
Igen, is, de igazából az a lényeg, hogy mit szeretnél a sporttal igazából elérni. Tehát, hogy mik a céljaid azzal, hogy sportolsz. Tehát mondjuk egy élsportolónál ugye az a célja, hogy minél nyerjen. Jobb, hát nem biztos, hogy nyerjen, de hogy minél magasabb teljesítményt érjen el. Egy amatőr sportolónál lehet az a cél, hogy ő is nyerni akar mondjuk master kategóriába, de vannak olyanok, akik egyébként nem kompetitívek, hanem azért szeretnének sportolni, hogy az egészséget megőrizzék, és jól érezzék magukat. Csak nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogyha mondjuk amatőr sportolókat nézünk, master versenyzőket, hogy megpróbálnak elit edzésterveket követni, és azt gondolni, hogy azzal, hogy valami elit edzéstervet lenéz akár egyébként az internetről, akkor ő ugyanúgy fog fejlődni. Csak azt felejtjük el, vagy azt felejtik el ezek a sportolók, vagy bárki, hogy a tehát egy nagyon jó a terhelés, tehát hogy a de igazából ugye van a testednek egy homeosztázisa, és amikor elkezded terhelni, akkor gyakorlatilag ezt a homeosztázist fogod leütni, és utána ezt vissza tudod építeni a pihenéssel. Tehát effektíve igazából az edzés nagy lényeges része az gyakorlatilag a pihenés. És hogyha a pihenésből veszed el gyakorlatilag az edzést, tehát hogy többet edzel, mint amennyit tudsz pihenni, akkor ez kontraproduktív válik egy idő után, és gyakorlatilag nem fogod elérni azt a fejlődést, amit szeretnél látni egyébként. Akár le fogsz sérülni, akár beteg leszel, tehát az immunrendszered legyengül, tehát egy csomó olyan negatív hatás fog érni, ami egyébként a sportban, nem, tehát egy amatőr sportoló, nem, én azt gondolom, hogy ne azért sportoljon, mert le akarja ütni a szervezetét, hanem azért sportol, hogy jól érezze magát. És egyébként itt van még a halmazban egy közös rész, az, hogy ha egy profi sportoló nem érzi jól magát abban, ahogy sportol, és nincsen gyakorlatilag meg ez a flow és a jó érzés, akkor megint nem fog tudni teljesíteni. Tehát, hogy ezekben a halmazokban vannak olyan részek, amik egymásba érnek, tehát hogy itt a profi és az amatőr sportnál szerintem ezt mindenkinek szem előtt kell tartania, hogy legyen a tervszerűség, ahogy az előbb beszéltük, legyen meg a megfelelő pihenés arány, és legyen meg a megfelelő flow és az élmény faktora az egésznek. Mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor gyakorlatilag hiába csinálod ezeket, nem fogsz tudni előre jutni, nem fogsz egyről a kettőre lépni semmilyen úton, módon, és gyakorlatilag bele fogsz kerülni egy olyan spirálba, egy negatív spirálba, akár profi, vagy akár amatőr, aminek a következtében ezt az egészet lehet, hogy abba is fogod hagyni.
Én ebbe próbálok egy kicsit fordítani, és így csatlakozni a következő kérdésre, hogy ugye említettük talán az elején a kerékpározás időigényességét. Tehát aki a kerékpározást választja, az egy olyan sportot választ, amire azért nagyon sok időt rá kell fordítani edzés szintjén, nagy valószínűséggel. Divatos is, és nagyon sokan rákattannak. Ugyanakkor volt mindig egy olyan érzésem, akár hogyha a saját ismeretségi körünket nézzük, hogy amit te is említettél, szeretnének úgy edzeni, mint az igazi profik, ugyanakkor nem kalkulálják bele azt, hogy egy sokkal nehezebben kiszámítható helyzetben vannak, mint az igazi profik, mert az igazi profiknak be lehet illeszteni a napjába azt a néhány órát, neki meg, amikor 8 órát dolgozni kell, meg családdal lenni, meg stb., és gyakorlatilag nettó mondjuk 3 órája marad ezen kívül a napból, akkor azt edzői szempontból biztos, hogy sokkal nehezebb kezelni, és mivel neked vannak ilyen és olyan sportolóid is, ezt hogy látod, hogy hogyan lehet eredményesnek lenni amatőrökkel is?
Ezért mondtam a tervszerűséget, tehát hogy igazából az időmenedzsment az nagyon fontos, tehát hogy ez az amatőr sportolóknál egyébként sokkal fontosabb, mint egy profi sportolónál. Tehát hogy én azt gondolom, hogy én az amatőr sportolóimban mindig megkérdezem, hogy egy héten mennyi ideje van, és nagyon fontosok azok a plusz stressz faktorok, amik közbelépnek az életébe. A munka, tehát hogy nagyon fontos az, hogy mit dolgozik, hogyan dolgozik, mennyi stressz éri. Mert alapvetően az a probléma, hogy sokan azt gondolják, hogy az, hogy én bennülök egy irodába, vagy bemegyek kocsival, akkor nem történik semmi velem, hát nem, ez csak nem nincs rajtam nyomás, de egyébként van, és egy olyan stressz lép fel, ami egyébként rontja a pihenésedet, és itt kell megtalálni a megfelelő balanszot, hogy milyen terhelést adsz. És itt gondolok arra, hogy a volumen, tehát az, hogy mennyi időt töltesz el gyakorlatilag edzéssel.
És van olyan óraszám, amikor így megkérdezel egy laikust, és így mondja azt, hogy heti neki ennyi órája van, és van olyan óraszám, amire azt mondod, hogy hát figyelj, akkor te ne bicajozzál, ne inkább járjál edzőterembe, vagy kezdjél el TRX-ezni, vagy...
Igen. Tehát, hogy
és mennyi ez az óraszám, ami hetente minimum kell ahhoz,
tehát most, hogy... Tehát attól függ, hogy mi a cél, megint csak. Hogyha az a cél, hogy én jól érezzem magamat a kerékpáron, és van mondjuk heti 4-5 órám edzeni, akkor én azt szoktam mondani, hogy alapvetően abban tudok én segíteni, hogy kitalálunk egy olyan edzés ilyen metodikát, hívjuk így, hogy mi az, amivel még tud fejlődni, tehát hogy ezeket így tudja húzgálni gyakorlatilag a héten a napjaiba, és akkor tud egy picit fejlődni. De azért a 4-5 óránál, ha kevesebb időd van, akkor a kerékpározás...
Heti.
Akkor nem biztos, hogy a legideálisabb sportágat választod. Akkor egyébként érdemes elmenni, hogyha az állóképességi sportágakban gondolkozol, akkor érdemes elmenni futni, mert azzal többet fogsz tudni a testednek adni. Egyébként hozzáteszem, egyébként a kerékpár nem csak edzés, hanem egy ilyen életmódás. Igen, meg örömforrás is egyébként, mert hogy maga egy közlekedési eszköz is, és ad egy olyan adrenalin szintet, ami más nagyon kevés. Egyébként pont egyszer pár évvel ezelőtt voltunk egy gimnáziádén, így az utánpótláskorú versenyzőkkel, és nagyon érdekes volt, hogy mi voltunk ugye csak kerékpárral, és Marokkóban voltunk, és a többiek, akik ezen a versenyen voltunk, öttusázóktól kezdve a birkózókon át semmit nem láttak Marokkóból, mert beültek egy buszba, elvitték őket gyakorlatilag oda arba, az arénába, ahol éppen volt a verseny, miközben el tudtunk menni például az Atraszra fölbicóval, úgyhogy a verseny előtt akár edzést csináltunk, és mentünk 3-4 órát, és gyakorlatilag mi meg tudtunk nézni Marokkót. Tehát, hogy,
ez le lehet képezni Budapesten is, hogy kerékpárral fel tudott fedezni mondjuk a Budai hegységet, meg tudsz tenni 20-30 kilométert, ami gyalogosan sokkal több lenne. Még az előbb felmerült egy olyan kérdés bennem, hogy ezek az emberek, akik eldöntik, illetve megkérdezett tőlük, hogy hány órájuk van kerékpározása, illetve felmérik a saját idejüket, mennyire tudja egy átlagember jól felmérni a saját idejét? Itt most eszembe jutott a tipikus probléma, ugye, amikor a pihenés is szóba került, hogy ugye pihenőnapok, edzésnapok, és ismerünk ilyet, aki a pihenőnap az arról szól, hogy ledolgozza a 8 órát, aznap ő viszi az egyik gyereket kosarazni, a másik gyereket az uszodába, majd ő megy aznap bevásárolni, és hazaér hullafáradtan 8-kor, esetleg még egy kis plusz munkát megcsinálja, és azért ezeket sokkal nehezebb kontrollálni saját magának. Ebben hogyan lehet edzőként segíteni, vagy van erre egy tanács, ami így általánosítható esetleg?
Én sokat szoktam, tehát én általában az összes sportolommal nagyon sokat kommunikálok, és szóban ezt néha a feleségem így nem is nagyon kedveli, megmondom őszintén, én azért teszem ezt, hogy tudjam, hogy ki mire képes, és mit csinál. Egyébként nagyon jól lehet már monitorozni, tehát hogy vannak ezek az okos órák, meg egy csomó mindenben. Jó, ezek ilyen black boxok, szóval nem tudjuk, hogy ezek mit mutatnak igazából, és én azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb az, hogy mit érzel. Szerintem a legfontosabb, akár akkor megint egy közös halmaz, hogy a profi sportolónál is, az amatőr sportolónál is, hogy milyen érzései vannak. Tehát, hogy az, hogy mennyire fáradt, mit érez, mennyire aludta ki magát, tehát, hogy van olyan, hogy nekem is, tehát, hogy úgy érzem, hogy keveset aludtam, de valamiért nagyon energikus vagyok aznap, és akkor nem kell attól megijedni, hogy keveset aludtál, ma jól működ, és azért ez ilyenkor az embernek az érzései, azok sokkal többet adnak vissza. Nem véletlenül van az, hogy a profi sportban is, meg az amatőr sportban is van egy úgynevezett RPSK-ra, ami azt mondja, tehát hogy megkérdezik tőled, hogy ez a mai edzés hány pontos lett, mennyire fáradtál el, és ez egy van 1-től 10-ig, meg 10-től 21-ig, tehát hogy ezt az RPI-t szoktuk használni, és én ezt nagyon-nagyon szeretem, mert gyakorlatilag nem csak a metabolikus folyamatokat fogod látni a szervezetedben, ugye azzal, hogy pulzust mérsz, wattot látsz, stb., hanem ahhoz mérten, hogy éppen aktuálisan az a sportoló, akivel dolgozol, adjon egy visszajelzést, hogy ez az edzés neki hogyan esett. És ugye nekem is fontos az, hogyha reggel mondjuk azt, tehát hogy én szívesen átírok edzéstervet egyébként, mondjuk úgy, hogy individuális, mert az a lényeg, hogy megfelelő ingert kapjon. Tehát hogyha valaki, tehát hogy be van írva, mondjuk mondjuk arra a napra egy résztáv, és úgy kell föl, hogy nehezek a lábai, nagyon-nagyon szarul aludt, minden nem jól áll össze, akkor teljesen fölösleges egyébként a szervezetet még tovább kizsigerelni, és én azt szoktam a javaslat, tehát kérdésre válaszoljak, én azt szoktam javasolni, hogy figyeljék a saját testük válaszát, és ebben legyenek ők is egy picit individuálisak, hogy nem mindig a terv szerint kell menni, hanem vannak olyan pillanatok, amikor a tervszerűséget gyakorlatilag lépjük túl, mert ez most sok. Főleg egyébként ez amatőr sportolóknál igaz, mert ahogy az előbb említettem, hogy egy csomó olyan stresszfaktor van, amit így nem fogsz tudni mérni, meg nem látsz, de éri. Mit tudom én, összeveszett a feleségével, szarul van a kutyájuk.
Ezekkel menjünk rá amúgy, hogy akár egy amatőr sportolódnál, akár egy komoly, tehát egy elit sportolódnál, hányféle, és nevezz, soroljunk fel bemeneteket, hogy egy elemzésnél milyen bemeneteket mérsz, amit esetleg nem is gondolnának a hallgatók, tehát a teljesítményen túl.
Hát én szoktam kérni profi sportolóknál HRV-t, tehát ez a heart rate variability-nek hívják, az azt mutatja meg, hogy a paraszimpatikus és a szimpatikus idegrendszered éppen milyen állapotban van. Mindenkinek van egyébként egy mondjuk úgy, hogy egy range, amiben mozog, és hogyha ott látunk egy olyan, és mindenhol itt is trendeket kell érdemes nézni, hogy van ez a csökkenő trend, növekvő trend, vagy éppen aktuálisan egyenes vonalban van. Hogyha ez a HRV csökkenő trendet mutat, akkor az lehet, hogy betegség, túlterheltség, nagyon sok minden lehet, de akkor egy picit érdemes egyébként ki is kérdezni, hogy figyú, most veled mi történik, érzel valamit, fáj a torkod, akármi, beteg vagy, bármi. Ezt gyakorlatilag akinek vannak ilyen műszerei, tehát vannak ilyen okosórában van karkötő, nagyon sok opció van, amivel HRV-t lehet nézni, és vannak olyan szoftverek, edzés szoftverek, amikre gyakorlatilag összekötöd ezzel az okos órával, és én minden reggel látom ezeknek a sportolóknak azt, hogy hány órát aludt, milyen HRV-jük van, stb. És akkor ez alapján, hogyha akiket így fontos monitorozni, és azt látom, hogy trendszerűen megyünk lefele, akkor érdemes egy pár nap után rákérdezni, hogy mi a helyzet velük. Ami nagyon látványosan tönkre teszi egyébként a regenerációt, az az alkohol. Tehát az brutál mód. Tehát az egy nagyon látványos a HRV. Úgyhogy
nagyon szétcsaptam magam az egyik este.
Nem kell nagyon szétcsapnod magad, hanem egyébként tök durva, hogy már egy sör vagy egy bor tökre látszik egyébként a HRV-n. Tehát, hogy én azt ki tökre ki lehet szúrni.
Beszéltünk arról, hogy a laikusok és az amatőrök és a profik edzésében mik azok az alapelvek, amik közösek. Még egy utolsó kérdés a laikusokkal kapcsolatban, nagyon praktikusan, az, aki így hallgatja a műsort, és vagy közlekedik már bicajol, vagy úgy általában szokott bicajozgatni, és most szöget üt a fejébe, hogy na, ezt tényleg lehetne edzésre is használni ezt a kerékpárt, akkor ő mire számítson, hogyan kezdjen neki? Nézzen ki valami klassz kört, akár rövidebbet, hosszabbat Margit-szigeten, városon kívül, vagy kezdjen el inkább keresni egy jó hegyet, dombot, amire elkezd rendszeresen felgurulgatni. Mi az útja ennek, hogy akkor tényleg ebből valami terv és rendszerszerű dolog legyen, és hogyan találja meg azt a célt, amiért ezt így elkezdi csinálni?
Akár a megfelelő szakágat.
Alapvetően szerintem a legfontosabb az, hogy azt az eszközt, amit ha kerékpárnak nevezünk, azt jól tud kezelni. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy azt gondolják, hogy jól tudnak kerékpározni, és régen volt ez a Florian fél tíztől kezdve, ugye a Café Ride-okon keresztül egy csomó ilyen dolog. Én azt látom, hogy nagyon problémás az, hogy sokan kevésbé tudják jól kezelni a kerékpárt.
De mi lenne az alapszint, hogy fel tud ugrani egy patkára, meg le tud ugrani róla,
hát,
vagy honnan tudom, hogy jól tudok?
Az alapszint azt szerintem ott kezdődik, hogy mondjuk a Kressz a szabályainak megfelelően, mondjuk, hogyha jelezni szeretnéd egy kanyarodást, és mondjuk hátra szeretnél nézni a kerékpáron, és az egyik kezeddel nem fogod a kormányt, akkor ne ránts be balra vagy jobbra. Tehát, hogy alapvetően ezek ilyen nagyon alap dolgoknak
tűnnek. Sokan fullán néztek ránk, amikor kérdeztek, hogy mit csináltunk az első első kerékpáros edzéseken gyerekkorunkban, és tanultunk hátra nézni.
Igen, tehát hogy a Kásiben, amikor mind a ketten a Kásiben kezdtünk, a Hazai Gyuri bácsi azt mondta, hogy mindig úgy kell kerékpározni, mint egy régi vadászpilóta, azaz mindig hátra néz. Mert hogy effektíve, és megtanulsz úgy egyenesen menni, hogy hátra is tudsz nézni. Mert gyakorlatilag hátul nincsen szemed, meg kell tanulni egyenesen menni. Tehát, hogy alapvetően nagyon egyszerű dolgokról beszélünk, de ezt nagyon sokszor átugorják az amatőrök, és ez szerintem egy nagyon fontos lépés lenne az, hogy technikailag fejleszteni.
De felnőttként begyakorolható minden. Ez, vagy igazából ez egy olyan dolog, hogyha gyerekként nem sikerült megtanulni, akkor már maradsz ügyetlen.
Nem. Tehát hogy felnőttként is gyakorlatilag azért ezt meg lehet tanulni. Nyilván, aki gyerekként kezdte, annak megvan készségszinten is, gyakorlatilag izommemóriából megvan egy csomó minden, de alapvetően ezt én csinálok felnőtt képzéseket, ilyen technikai tréningeket, cyclocrossra, mert egyébként országútra is próbáltunk csinálni ilyet, de nem volt rá egyébként mondjuk úgy, hogy
érdeklődés.
Igény, vagy érdeklődés, és akkor azt így elengedtem, pedig nagyon, és egyébként ez egy tök érdekes dolog, mert gondold el, ha elmész mondjuk fallabdázni, vagy elmész focizni, vagy bármi olyasmit, ami egyébként ugyanúgy edzővel működik, vagy teniszezni, mindenhol felfogadsz valat, hogy fog meg az ütőt, stb. És azt gondolod, hogy beülsz, vagy felülsz, mert hogy gyerekkorodban apukád ellökött, és gurultál egyenesen, és akkor már tudsz biciklizni. Tök érdekes például nekem így az edzés képzésben, mondjuk technikai képzésben, mindig az első kérdésem, hogy melyik fékkel fékezel. És az amatőröknek a 70%-a ebben a kérdésben akkor te is megbuktál.
Nem, hogy ők mondják, igen. De egyébként ezt akartam mondani.
Úgy, ahogy ez szóba került,
igen,
már a
szóba került, de egyébként ebből a szempontból jó vagyok, mert én nagyon érzem a különbséget, hogy elsővel, így egy idő után megszokod, meg megtanulod jobb érzés elsővel fékezni. Igen. A hátsó az egy olyan kis
én azt szoktam mondani, hogy az elsővel állsz meg, a hátsóval kanyarodsz, és egyébként ez így is van, de hogy alapvetően szerintem ez egy nagyon fontos, és amúgy, és akkor megint egy közös halmaz, amatőr-profi, hogy mostanában nagyon sok profi kerékpárosnál is nagyon sok készségszintű hiányosság fedezhető föl. Ez egyébként abból
és
adódik...
És most a World Tour-ról, tehát a profi
igen, a teljes
tetejéről
beszélünk, mert gyakorlatilag azzal, hogy megjelentek ezek az okos görgők, és akkor itt a kerékpár meg így az e-sport világában is egyébként, hogy mennyire tág maga a kerékpársport, ez egy tök érdekes dolog, mert ugye országúttól kezdve a gravelen, a mountain bike-on keresztül gyakorlatilag minden van, és akkor most be tudunk menni az e-sportba azzal, hogy itt vannak ezek a Zwift dolgok, és gyakorlatilag...
És a Tour de France elején kiírhatjuk a Facebook szavazást, hogy hányadik szakaszon okoz J-Vine bukást, első, második, harmadik, negyedik, ötödik.
Igen, és azt kell tudni J-Vine-ról, ő egy ausztrál fiatalember, aki egyébként a Zwift Academy nyerte meg, ő neki iszonyat power van benne, ausztrál időfutam bajnoktól kezdve egyébként a Vuelten volt hegyi trikós, csak hogy egy kicsit így kontextusba helyezzük az ő sportolói hátterét, viszont ha rákeresünk a YouTube-on, akkor róla van olyan videó, hogy két különböző színű mezben, tehát amikor még az Alpecinnél volt, akkor beesett a saját frissítő autója alá, mert nem sikerült elvenni a kulacsot, és ezt UAS mezzel is sikerült neki megtenni, meg a világbajnokságon az időfutamon akkor átesni, hogy a teljes véres orral érkezett meg, és az a baj, hogy nekem...
És azt gyanítjuk, hogy ennek az ő ügyetlenségének az lehet a hátterében, tudjuk. Hogy ő okos görgön, tehát ez a internetre kapcsolt bicaj szimulátor játékot hajtó okos görgön edzett és erősödött föl ennyire, emiatt nem volt gyakorlata megtanulni azt, hogy egyébként a fizika hogyan működik az utakon.
Pontosan, és nem tanították meg kerékpározni, és nekem ez nagyon furcsa a World Tourban, hogy a technikai képzésre egyáltalán nem mennek rá. Ahhoz képest, hogy hány millió eurót költenek el egy sportolóra. Tehát, hogy egyébként ez, hogyha kiszámolnánk, és hogyha ebbe egy kicsit elkezdenének gondolkodni a World Tour-ba is, hogy ki hány, mennyi euróba kerül az, hogy eljusson mondjuk egy Vuelta-ra, és hogy mennyire kevés pénzbe kerülni felfogadni egy olyan technikai edzőt, aki egyébként megtanítja kerékpározni ezt a versenyzőt, és ezzel mennyi vel fog előrébb lépni, mert egyébként van, én azt szoktam mondani, hogy van ez a hat, tehát hogy a kerékpársportban a hatékonyság is tök fontos, és ez már a bruttó hatékonyság hatékonysága, mert gyakorlatilag ugye, hogyha a crossból jön valaki, annak van egy csomó olyan plusz skillje, hogy sokkal hatékonyabban tudja hajtani a kerékpárt, abból adódóan, hogy gyakorlatilag ilyen neuromuszkuláris dolgok történnek, amikor mondjuk megcsúszik a bicikli alattad, sárba, egy csomó olyan dolog van, ami a teljes testedet használod.
Az útfelületre, és már így gyakorlatilag így igazodik ahhoz így az erő befektetésével, másképp kezel. Például az ösztönösen nem kell tanulnia.
Így van, és gyakorlatilag ennek következtében a tekerése sokkal hatékonyabb lesz, sokkal kevesebb energiába telik neki ugyanazt a teljesítményt leadni, tehát a mechanikai teljesítménye az sokkal kisebb lesz, miközben neki az előrehaladása az gyorsabb, mint annak, aki gyakorlatilag sokkal hatékonytalanabbul teker, vagy kerékpározik, és ennek követ, és akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy hogyan kanyarodik, hogyan fékes, stb.
Ne is beszéljünk most többet erről, mert szerintem mindenkit meggyőztél arról, hogy kell a technika, viszont ott tartottunk, hogy van egy érdeklődőnk, aki ügyesen kerékpározik, így a hétköznapokban, és elkezdett azon gondolkodni, hogy ő elkezdi a kerékpárt sporteszköznek is használni, nem csak közlekedési eszköznek. Mi a következő lépés?
Attól függ, hogy melyik disziplina. Tehát az a jó ebben a kerékpár sportban, hogy nagyon sok olyan lehetőség, tehát hogy gyakorlatilag a lehetőségek száma az végtelen. Ahogy beszéltünk az előbb a Zwiftről, tehát hogy igazából lehet, hogy te úgy kapcsolódsz be ebbe az egészbe, hogy vettél egy okos görgőt, mert szeretnél egy sokkal jobb fitséget elérni. Elkezdesz benn biciklizni, rájössz, hogy fú, ez nekem nagyon tetszik. Jó, egy országútin volt, jó, akkor elmegyek a srácokkal, vagy nem tudom, elmegyek egyedül országúton, először megyek mondjuk Visegrádig. Fölmegyek ott a Pilisbe, mennyire király, jaj, de jó, Pilisbe. Ott úgyis vissza fogsz találkozni pár emberrel, elkezdtek együtt biciklizni. Az egyik majd fogja mondani, hogy hallod, tök jó az országútizás, de amúgy a gravelről hallottál már? Á, nem hallottam, figyú, gyere, a kölcsönadom a bicómat, gyere, menjünk el egyet gravelezni. Elmész gravelezni, nem fogsz találkozni egyetlen egy autóval se, rámentek terepre, és akkor azt fogod mondani, hogy te jó Isten, ez mennyire király, mennyire szabad, mennyire ilyen free az egész, és akkor utána júj, összefutsz egy mountain bike-os srácot, és majd ő azt fogja mondani, hogy miért üssz, ez nem ide való, próbáld ki a mountain bike-ot. Elmész mountain bike-ozni, találkozol dobogókkal mindenkivel, és akkor egyszer csak azt veszed észre, hogy annyira beszippantott ez az egész, hogy már mindenféle kerékpárod van otthon, gyakorlatilag nincs hova tenni a semmit se, mert csak a biciklis cuccok vannak mindenhol, egyébként ezekről tök jó ilyen videók, meg mémek vannak, hogy ilyen irodistákról töltött ülnek, és akkor nagyon unják magukat, és pont így kezdődik, hogy elkezd gyakorlatilag görgözni, és a végén már nem jár be a munkahelyére, hanem vesz egy lakóautót, és csak biciklizik.
Ez amúgy most jellemző? Sokan vannak, akik görgön kezdik konkrétan a kerékpározást? Tehát a kicsit sportszerű kerékpározást?
Én még azt látom, hogy igen, de egyébként ahol nagyon sokan görgőznek, az a triatlon. Tehát, hogy a triatlonosok görgőznek szerintem a legtöbbet. Most azzal, hogy megjelent így a gravel, tehát így a ciklokrossz most itthon Magyarországon egy picit lefele mutat, de a gravel meg fölfele, de nagyon sokan elkezdtek terepen kint biciklizni még ebben az időjárásban is. Azt mondom, hogy amikor mi kezdtünk el bicózni, akkor nem voltak ilyen minőségi ruhák, mint most. Most szerintem gyakorlatilag nem nagyon van olyan időjárás.
Föl tudsz nulla fokhoz úgy öltözni,
hogy nincsen semmi bajod. Vagy hogyha, tehát hogy még azt mondom, hogy 5 fok esőben is nekem van olyan cuccom, hogy simán megyek 3 órát, és semmi bajom nincsen.
És egyébként, ha már szóba került a triatlon kontra kerékpározás, ugye te triatlonos edző is vagy, hogy tudod különböző tipikus típusú embereknek, ki az, akinek ajánlanád a bringát, a triatlont, esetleg a futást, tudunk-e így körülírni ilyen típusokat?
A triatlont annak ajánlanám, akinek iszonyú sok ideje van. Tehát, hogy a triatlonnal most így, tehát utánpótláskorban szerintem a triatlon nagyon jó. Tehát azért jó, mert egy nagyon jó állóképességet épít a sportolóknak, és megtanul edzeni, egyébként, megtanulja az időbeosztást, mert ugye a három sportágat kell nagyon jól összehozni úgy, hogy ezek építő jelleggel legyenek egymásnak. Egyébként amatőröknél nagyon sokszor itt is előkerül az a hiba, hogy minden gyorsan akarnak csinálni. Tehát ami nagyon fontos egyébként, hogy az ideális, tehát hogy nekem, én a szakdolgozatomat egyébként a zóna, tehát a kerékpáros zóna, tehát terhelési zónákról írtam, és ennek így, hogy hogyan néz ki, mindegy. És hogy gyakorlatilag sokan azt gondolják, hogy az az igazi edzés, amiben nagyon megrogysz. És alapvetően ez így ebben a formában nem igaz, főleg, hogyha mondjuk egy triatlon csinálsz, hogyha mind a három szakág, vagy mind a három disziplinába nyílen akarsz lenni, akkor gyakorlatilag az kontraproduktív lesz, és nem lesz egy transferhatás. Tehát például a futás meg a kerékpár az gyakorlatilag ellenhat egymásnak, hogyha ezt rosszul csinálod. De ha jól csinálod, és maga...
Ez mit jelent, hogy ellenhat? Hogy elkezdem a kettőt párhuzamosan csinálni, és ahhoz képest, hogy azelőtt milyen jól bicajoztam, vagy milyen jól futottam, így egyre bénább leszek.
Igen, tehát tud romlani.
Ez elég veszélyesen hangzik. Ráadásul Tufi még szokott is futni.
De... Ezt lehet jól is csinálni, tehát hogy alapvetően itt jön egy edző a képbe, hogy ezt jól tud kisúlyozni gyakorlatilag, hogy hol legyen az intenzitás, melyik szakákban legyen intenzitás, melyikben legyen volumen. Nyilván a kerékpárban legyen inkább volumen, mert a futás, az, ott nagyon sok a szöveti stressz, ugye azzal, hogy becsapódsz, és egyre gyorsabban futsz, vagy egyre gyorsabb mozgást végzel, nagyon hamar egyébként le tudsz sérülni. Tehát, hogy, és azzal, hogy egyébként a kerékpárban megvannak az aerob alapjaid, akkor egyébként a futást, tehát mondjuk ha egy kerékpárost átültetsz futásra, relatív gyorsan fog tudni futni egy amatőr futókhoz képest is. Tehát, hogyha egy nagyon jó kerékpáros, tehát egyébként tök sok nagyon jó idő, most elkezdtek párom futni biciklisek, pont volt egy félmaratonja.
Hát a Matyi, amikor három perces ezzel.
Hát de most a volt a valenciai félmaratonon 62 perces félmaraton futott az egyik Q36.5-ös bicós srác, és a J-hez képest, aki a triatlonosok között is az egyik legjobb futó, egy ilyen 50 másodpercet kapott, és azt hiszem top 10-be jött.
Én egyébként tudod, mit érzek a futásra? Pont amik egyrészt a time management, másrészt amikor voltak ezek a rosszabb idők, akkor ugye hát együtt is voltunk ilyen szórakozásból bringázni, de az, hogy úgy megdolgozzam a rendszert, ilyen egy héten, mit tudom én, két ilyen 40 perces futás, és azzal én úgy éreztem, hogy nem nagyon csökken az amúgy nem túl magas bringás teljesítményem, de úgy szinten tartásra azért elég sokáig lehet húzni.
Igazából a futással, hogyha megvan a jó futótechnikád, és megvan hozzá a megfelelő izomzatod, és hozzá vagy szokva, akkor ott az intenzitással tudsz játszani. Ott tudsz egy ilyen magasabb intenzitást adni a szervezetnek, tehát ott fogsz tudni gyakorlatilag olyan ingert adni, hogy a volumen kevesebb, viszont az intenzitás nagyobb. A kerékpárban meg gyakorlatilag az állóképességi részt, tehát ott egy volumen tudsz adni, hosszabb távon tudsz gyakorlatilag edzeni, és ezzel fogod tudni az aerob kapacitásodat növelni, és azzal gyakorlatilag elérsz egy olyan állóképességet, hívjuk így, amivel előre tudsz haladni. Tehát, és hogyha mind a kettőben próbálsz gyakorlatilag, mondjuk mind a kettőben intenzitást építesz a kerékpárba is, meg a futásba is, az akkor ellen foghatni egymásnak, mert sok lesz. És hogyha a futásban is volument próbálsz építeni, és a kerékpárba is, ott is lesz egy ellenhatás a kettőnek. Szóval egy effektív, és egyébként ugye futásban volument építeni, ahhoz már tényleg nagyon jó vázizomzattal kell rendelkezned, és tényleg régóta kell futnod, és atletikusan működnöd, mert alapvetően a futás, ez egy nagyon őszinte sport, tehát hogyha ott azt túlhúzod, akkor azonnal jön a sérülés.
A sérülésnél az tévhit, vagy tök reális, hogy sokakat érint, ugye, hogy viszonylag nagyobb testsúllyal, hogy óvatosnak kell lenni mondjuk egy ilyen 90-100 kiló környéki
testsúlyton. Ez teljesen igaz.
A futásról beszélünk.
Igen, most a futásról, de alapvetően szerintem nem csak az. Csomóan meg azt gondolják, hogyha nem eszek, az tök jó, és az állandó hosszú távú kalóriadeficit is sérüléshez vezet.
Tehát és futás nem mondjuk jobban megbosszulja magát?
Persze, mert azzal, hogy folyamatosan ütődik, becsapód, gyakorlatilag gondold el, hogy mondjuk minél nagyobb súllyal rendelkezel, annál nagyobb az ütődés, vagy minél gyorsabban futsz, annál nagyobb az ütődés, és egyébként egy fáradásos törés, vagy bármi ilyesmi sokkal előbb fog megjelenni a futásban, mint a kerékpárban. Ezzel nem akarom a futás, bocs, tehát hogy a futás az egy tök jó dolog, és nagyon hasznos.
Csak inkább észre kell
csinálni. Igen, tehát hogy ott tényleg az van, hogy hamar meg tud érkezni egy olyan fal, és egy olyan, mondjuk úgy, hogy sérülés, meg gyorsan akartam mondani, tehát egy kudarc élmény, amivel akár a sportolást is be tudod fejezni, tehát hogy nagyon hamar ki tudod végezni magad, de egyébként ugyanaz igaz a triatlonra is, mert azzal, hogy három sportágat űzöl folyamatosan, azért itt nagyon-nagyon jó time managementtel kell rendelkezni, ugye reggel úszol, és én egyébként amatőr sportolóknak persze tök jó, meg ajánlom, mert mind a három a maga nemében nagyon szép, de azzal, hogyha neked nincsen egyébként megfelelő sport élet előtted, vagy mögötted, bocsánat, akkor azért ebből nehezen fogsz tudni jól kihozni.
Ez így valahogy egyébként érzésre érzem is, hogy a futásból azért tudok visszatalálni, mert most nyilván nem hosszú időről, hanem ilyen egy-két hetekről beszélünk, nagyon könnyen a bringára, mert a bringában van nagyon sok mögöttem, és talán ez is fogalmazok így, hogy szinten tartásra jó a futás, viszont az alap, tehát a régi eredeti sportodat mindig könnyebb visszatalálni.
Hogyne, persze, hát van ilyen, hogy izommemória, szóval hát gyakorlatilag, és ez tényleg működik, úgyhogy ez fontos.
A műsor végén most kell megkérdeznem azt, hogy ugye erről beszéltünk már többször is, hogy a kerékpározás mellett azért önmagában a kerékpározás az nem olyan szerencsés, érdemes kiegészítő sportot ajánlani. A futást kiveséztük annak előnyével, hátrányával. Mit csinál az, aki szeret bicajozni, futni utál, és valamit kellene még csinálni a kerékpározás mellett?
Én a konditermet javaslom egyébként. Tehát az minden, tehát hogy ha az idősebb korban, az meg kifejezetten, tehát hogy nagyon fontos az aerob mozgás mellett az izomépítés. Tehát hogy erről van egy csomó kutatás arról, hogy az, akinek ilyen marokszorítása mennyire erős, abból, hogy milyen hosszan fog élni. Tehát, hogy gyakorlatilag az izmod az egy metabolikus szerved, most szerv idézőjel, mert tényleg az izom az, ami így szinten tartja a vércukorszintedet, a hormonháztartásodat, és ugye az izom az nagyon-nagyon fontos. Az aerob mozgás mellett én azt javaslom, hogy a konditerembe érdemes lejárni, akár felsőtestre is, meg googolni, tehát hogy ezeket mind-mind-mind érdemes csinálni, és nem csak azért, hogy a teljesítményed nőjön, hanem gyakorlatilag preventív jelleggel.
Te sportolóid, akikkel foglalkozol, csinálják?
Igen, hát, igen, mi egyébként így együtt dolgozom egy gyógytornász, a Kriván Andrissal, és ő gyógytornász, és gyakorlatilag ilyen erőedző, meg a Csiaka Márkkal is. Tehát hogy én mindenkinek ezt
akkor
javaslom.
Akkor ti egy ilyen komplet coaching team vagytok.
Körülbelül mondhatjuk, igen. És akkor még a Zsófia feleségem, ő egyébként futóedző, szóval hogyha arról van szó, hogy valakinek futásban kell adni tanácsot, meg egyébként mondjuk, hogy ő neki endurance nutrition coach is, tehát hogy így a sportolás közbeni étkezésben is tud segíteni, meg nekem is segít. Engem ez annyira nem...
És ez az, ami egy következő podcast témája
is. Ez egy nagyon hosszú
lehetne.
Egyébként, mert tehát, hogy erről ez megint egy nagyon hosszú beszélgetés lehetne nyitni azzal kapcsolatban, hogy nagyon sokan ilyen szénhidráttagadók, meg ilyesmi, és gyakorlatilag ha nem eszel szénhidrátot, akkor az izmod ugyanúgy le fog épülni. Mindenki azt gondolja, hogy ha nincs protein, meg nincsen fehérje, akkor épülsz le, de a szénhidrát ugyanilyen fontos. Tehát, hogy a regenerációban, mert mindenben nagyon-nagyon-nagyon fontos a szénhidrát, az agyad is azzal működik, szóval alapvetően egyik legfontosabb tápanyag.
Akkor mégiscsak van helye a bringázások utáni sörnek ezek szerint,
persze.
De egyébként ezt nyilván nem javasoljuk rutinszerűen, csak tényleg alkalmanként, és tényleg csak az ízekedvéért. Ezzel értünk el a mai pedálnak a végéhez. Cser Gábor, nagyon köszönjük, hogy a vendégünk voltál.
Köszönjük.
Ez volt a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
Amit Pedál Podcast néven találhattok meg a YouTube-on és a Facebookon is, illetve pedal.co.hu a weboldalunk.
Köszönjük a figyelmet.
Sziasztok.
Találkozunk két hét múlva.
Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes.